Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét Jeremiás könyvének a 23. fejezetéből, az első 4 versben a következőképpen. Jaj a pásztoroknak, akik veszni hagyják és elszélesztik legelőm nyáját. Így szólt az Úr. Azért ezt mondja az Úr, Izrael Istene a pásztorokról, akik népemet pásztorolják. Ti hagytátok, hogy elszéledjen és szétszóródjon a nyájam. Nem vigyázzatok rá. De én számon kérem tőletek gaztetteiteket. Így szól az Úr. Összegyűjtöm nyájam maradékát minden országból, ahová szétszórtam őket, és visszaterelem legelőjükre, ahol szaporodni és sokasodni fognak. Olyan pásztorokat is adok melléjük, akik jól pásztorolják őket. Nem kell többé félniük és rettegniük, számba sem kell venni őket. Így szól az Úr. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban ezzel a mondatrésszel fejeződött be a mai igénk, hogy számba sem kell venni őket. Akkor most számba kell venni az Isten népét, vagy sem? Meg kell-e számlálni az evangélikus híveket, vagy pedig nem? Hiszen másfél évvel ezelőtt arra biztattak bennünket egyházi vezetőink, hogy hát valljuk a népszámlálásnál azt, hogy evangélikusok vagyunk. Akkor most ezt meg kellett tenni, vagy pedig nem? A másik kérdés, amit az ige feszeget, hogy kik a felelősök azért, hogy elszélett a nyáj. Hogy szétszóródtak az egyház tagjai. Nagyon sokáig ment az, hogy a múlt rendszerre terheltük ezt a felelősséget. Vagy utána jött az, hogy a múlt rendszernek azokra a lelkészeire, papjaira, akik rendszeresen mentek jelenteni a megfelelő helyre. Aztán vannak, akik a középkori egyház botrányos, visel dolgaira kenik a dolgot, keresztes háborúkra, zászlók megáldására, és így tovább. Vannak, akik erőszakos térítésekre fogják a dolgot, és még akár István királyt is. Még ilyet is hallottam már, hogy hazaárulónak bélyegzik. Elképesztő dolgok történnek honfitársaink között. És most jön az a kérdés, visszatérhetünk erre a kérdésre, hogy most akkor hogy van ez a népszámlálás? Meg kell mondjam, hogy számunkra, amikor a szerdai napon az aszódi gyülekezetben voltunk lelkészgyűlésen, nagyon megrendítő élményben volt részünk. Tudnilik, a legelőször egy kicsikét foglalkoztunk a népszámlálási adatokkal, amelyeket húsvét táján bocsátottak nyilvánosságra. És ezek után olvastuk fel a mai vasárnapi igét, és beszélgettünk róla. És hát ahogyan felolvastuk ezt, hogy miután beszéltünk arról, hogy egyharmadával lecsökkent azoknak a száma, akik magukat evangéliusoknak tartották, olvastuk azt, hogy szétszélett a nyáj. Aztán olvastuk ezt, és ez még inkább húsba vágó volt, számba sem kell venni őket. Hát akkor most hogyan tovább? Akkor mit kell tennünk? Eszembe jutott az, hogy amikor Dávid király számba akarta venni a népet, számba is vette a népet. Hát mikor akarja egy király számba venni a népet? Hát akkor, amikor ellenséges haderő tör rá, és látni akarja, hogy mennyi a hadra fogható ember? Úgy írja a Krónikáknak az első könyve, a 21. fejezet, hogy a sátán támadt. Tehát valamilyen külső erő, katonai erő támadt Izraelre. És akkor határozta el, hogy megszámolja őket, bár a főparancsnoka óvta ettől. Nem értett egyet Dáviddal. De hát a királynak a szava nyilván döntőbb volt. És azt hiszem, hogy elég szép számot kapott. Valami 1.100.000 hadrafogható emberről van szó. Miért volt aztán Istennek az a megjegyzése, hogy ezt rossznak látta? Miért volt igaza a hadsereg parancsnokának? Miért nem tartotta a jónak Isten ezt a számlálgatást? Hát azért, mert Dávid a számokban bízott. Abban bízott, hogy ennyi katonán van, akkor győzök. Nem Istenben bízott. Emlékszünk Gedeonra, amikor Izrael bírája megy az ellenség ellen, és Isten elküldeti vele a hadsereg jó részét, szinte az egészet, hiszen 22.000-rel kezdődik, aztán lecsökkenti 10.000-re, és aztán marad 300. Ezzel a 300-zal kell megverni az ellenfelet. Nem az emberekben, nem a számokban kellett bízniuk, hanem Istenben. Tudjuk, hogy ebben van valami. Tudjuk, hogy nem a számok a döntők, hanem mondjuk a minőség. Elég, hogyha csak dobó várkapitányra gondolunk, hogy inkább kevesebb oroszlán, mint sok nyúl. Tudjuk, hogy ez így van. Ott van olyan arány abban a győzelemben, mint amilyen arány jelentkezett Gedeonnál. Azért az a 2000 akárhány várvédő szemben a 100.000-es török sereggel. Szóval tudjuk jól, hogy nem a számok döntik el a kérdést. És ezért mondja a mai napon is az ige, hogy nem kell számba venni az Isten népét. Nyilván nem bűn önmagában kimutatni azt, hogy hányan vagyunk evangélikusok, hogy 2001-ben 303-an mondták, 10 évvel később 214.000-en, de nem ettől kell függővé tenni azt, hogy most jól megy a dolgunk, vagy rosszul megy a dolgunk. És hát nagyon fontos persze az is, hogy nem volt kötelező erre válaszolni, tehát nyilván, hogy voltak, akik evangélikusok, de valamilyen oknál fogva, fogadjuk el, hogy ők ezt így látták jónak, erre nem akartak válaszolni. És nyilván azt is tudjuk, hogy vannak, akik válaszoltak, és azt mondták, hogy igen, de nincsenek tisztában a hitükkel. Valójában nem követik Jézust, valójában nem tanítványok. Szóval nagyon óvatosan kell bánni ezzel az adattal, de azt a veszélyt hordozza magában, hogy vagy ebben bízunk, vagy a jelen esetben ezt látva elbizonytalanodunk. Mert hogyha 500.000-en mondták volna, akkor minden rendben lenne? Dehogy lenne rendben. Semmit sem változtatna az egyház helyzetén, semmit sem változtatna a gyülekezetünk helyzetén az, hogyha nem 752-en mondták volna nagy tartsán azt, hogy evangélikusok, hanem 1500-an. Semmit nem változtatta rajta. Mert nem az a kérdés, hogy hányan mondják ezt, hogy hányan mondják azt, hanem az a kérdés, visszatérek a minőségre, a minőség a döntő, méghozzá vigyázzunk, a minőség nem az embert ítéli, tehát nem az embernek az osztályozásáról van szó, hanem arról van szó, hogy ki az, aki követi a pásztort, ki az, aki biztonságban érzi magát a pásztor mellett. Tehát nem arról van szó, hogy vannak másodrendű tagjai az egyháznak, vagy elsőrendű tagjai, egyformák vagyunk. A kérdés csupán az, hogy szolgálunk-e, megosztjuk-e az evangéliumot egymással. Hiszen még csak nem is a templomba ellátogatóknak a száma a mérvadó, hanem hogy akik Jézushoz tartoznak, tartozónak vallják magukat, azok visznek-e valamilyen szolgálatot a gyülekezetért, az egyházért. Elmondják-e az evangéliumot a többieknek, akik még nem ismerik. És ebből következik, hogy kik a felelősök. Fontos tudnunk itt a kortörténeti összefüggést, hogy itt nem arról van szó, amikor pásztorokról van szó, hogy pusztán a nép vallási vezetőit ostorozza a próféta, mert a nábik, akikről szó van az eredeti szövegben, azok a népnek a vezetőit jelentette. Tehát egy általános társadalom kritikát fogalmaz meg Jeremiás, hogy az ország vezetői hagyták, hogy elszéledjen a nép. Ahogyan lehet azt mondani, persze ma is lehet egy ilyen általános társadalmi kritikát mondani. Elszélednek az emberek, ki a nagyvilágban mindenhová. Tehát nem arról van szó, hogy lelkészek csupán a felelősök, püspökök a felelősök. Arról van szó, hogy mindenki, akinek akire rá van bízva valaki, hogy vezesse, az pásztor. Azt gondolom, hogy például sokkal-sokkal nagyobb a felelőssége mondjuk egy apának, meg egy anyának, akire rá vannak bízva gyerekek. Hogy legalábbis van akkora felelőssége, mint mondjuk egy magas beosztású embernek. Tehát pásztorok vagyunk, mint apák, mint anyák, hogyan vezettük, hiszen minden, amit teszünk, még ha nem is nagyon törekszünk arra, hogy vezessük őket, akkor is minden cselekedetünk, minden megnyilvánulásunk hat a gyerekekre, és beleég, beleivódik az ő lelkükbe. Látják azt, hogy hogyan bánunk a házastársunkkal, tanulja. Látjuk azt, hogy hogyan tudunk megbocsátani, vagy nem tudunk megbocsátani, megtanulta. Látjuk azt, hogy könnyelműen bánunk a pénzzel, vagy megbecsüljük, megtanulja. Pásztorok vagyunk. És hogyha már adtunk valaha fiatalabb munkatársnak tanácsot, akkor szintén pásztoroltuk azt a munkatársat. Ha arról beszéltünk neki, hogy hát itt nyugodtan lehet csalni, mert ezt nem veszik észre, pásztoroltuk. Ha megtanítottuk arra, elmondtuk, hogy becsületesen dolgozzon, akkor jól pásztoroltuk. Luther Márton azt mondja, hogy Kis Kátéban, hogy így tanítja a család fő, a háza népét. Vagyis arról van szó, hogy a pásztorolás feladata az a család főé volt, hogy most férfi vagy a nő, teljesen mindegy. Aki úgy érzi, hogy ő a család fő, abban mutassa meg, hogy család fő, hogy tanítja Isten ismeretre az övéit. Igazából megkérdőjelezhető a család főség akkor, hogyha ez nem történik meg, ha nem tanítja valaki Isten ismeretre a hozzátartozót, a gyermekeit. Hogyan kell pásztorolni? És itt visszatérnék még a megszámlálásra, vagy meg nem számlálásra, átvitt értelemben. Azt mondja ezzel a mondattal Jeremiás, hogy nem kell számlálni a hibáit, a vétkeit, a jótetteit. Úgy kell pásztorolnunk a gyermekeinket, házastársunkat, testvérünket, hogy ne számláljuk a hibáit, és ne számláljuk a jó tetteit. Ne azt mondjuk, hogy azért kap valamit, mert most megérdemli, és azért nem kap valamit, mert nem érdemli. Mert már annyit hibáztál, hogy most már nincsen másik esély. Mert Jézus olyan pásztor, aki nem számolgatja a vétkeinket, hanem meghal értünk. Olyan pásztor, aki nem ad a mi érdemeinkért semmit, mert ilyenek valójában nincsenek, nem veszi számba, hanem biztonságban érezhetjük magunkat mellette. Mert független a hibáinktól, független a jó tetteinktől az ő mellénk állása. Így fogalmaz Jeremiás is. Nem kell többé félniük és rettegniük, számba sem kell venni őket. Semmi, se a jó tettünk, se a bűnünk nem változtat a kapcsolaton, ami köztünk van. Valaki mondta egyszer, hallottam ezt a mondatot, nem tudom, hogy mások hallották és mi a véleményük róla. Így hangzik, hogy könnyű a papoknak, mert az ő főnökük van a legmesszebb. Hallottuk már? Én most hallottam először, nem tudtam, hogy ilyen könnyű a dolgom. Viszont én másféle fordítást alkalmaznék, megfordítanám ezt a dolgot, és azt mondom, hogy szerintem azért könnyű, vagy nem könnyű, most ezt mindenki döntse el úgysem tudja eldönteni, valamikor könnyű, valamikor nem. Szerintem azért, mert a legközelebb van a főnökünk. Mert mindig elérhető. Mert állandó biztonságot nyújt. Mert milyen egy főnök? Mindenki gondoljon a sajátjára, akinek van. Nagyon sokszor elérhetetlen. Még hogyha fizikailag elérhető is, és ott van, ő már szépen kiépített maga köré egy imázst, hogy ő így kell elképzelni hozzá, csak így lehet közeledni. Pökhendi, vagy kevésbé pökhendi. Eljátszik egy szerepet, aki nem ő valójában. Nehéz megközelíteni, messze van. Isten sohasem játszik szerepet. Isten sohasem veszi körül magát egy ilyen burokkal, ő itt van, közvetlen közelben. És állandóan elérhető, és állandóan biztonságot nyújt. Nagyon érdekes az, amikor szóba szokott kerülni, hogy hát ő mindent lát, mindent hall, mindent tud, most is lát bennünket. Van, aki úgy reagál erre, hogy húha, számon kér. Az emberek másik része pedig azt mondja, hogy de jó, hogy velem van, őriz és véd. Nagyon sokat elárul rólunk, hogy mit gondolunk az Isten közelségéről. Jó érzés, mert ő velem van, vagy pedig rettegő érzés számon kér. Rólam árul el sok mindent, ez nem az Istenről, hanem rólam. Az lenne a jó, hogyha egyre inkább azt vennénk észre, hogy állandó biztonságot nyújt, és nem kell félnünk és rettegnünk. A számok bűvölete helyett tehát azt kellene inkább kérdezni egymástól, amikor hazamegyünk templomból, bibliaóráról. Nem azt kellene kérdezgetni, hogy hát hányan voltatok, sokan, kevesen, hanem hogy mi történt. Mert nem az a lényeges, hogy 92-en vagy 102-en voltunk, hanem az, hogy mi történt bennünk. Mit éltél át? Mit gondoltál át? Mire jöttél rá? Mit tapasztaltál meg? Milyen elhatározás született bennünk? Átéltük-e már azt, hogy nem kell félnünk és rettegnünk, mert a jó pásztor itt van közel. Számok bűvölete helyett arra kell tenni a hangsúlyt magunkban, hogy mi történik, amikor Isten igéjét halljuk. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a Te közelséged mindenképpen érzéseket generál bennünk. Segíts, hogy egyre inkább ez az érzés a biztonság érzete legyen. Hogy félelem helyett a békesség, a biztonság érzése legyen. Urunk Jézusunk, kérünk Téged, pásztorolj bennünket, hogy mi is pásztorolhassuk a ránk bízottakat. Mutasd meg nekünk, hogy Te nem veszel számba bennünket olyan értelemben, hogy nem veszed számba a mi bűneinket, vagy a jó tetteinket, hanem mindentől függetlenül biztosítod azt, hogy el nem hagysz, és velünk maradsz. Azt, hogy ezt a biztonságérzetet tudja biztosítani minden férfi a feleségének, minden szülő a gyermekének, vagy ha oda kerül a sor, minden gyermek a szülőjének. Urunk, könyörülj rajtunk. Amen.